Köszönjük szépen! Igazán megtisztelő, hogy az akadémiának a szélesebb tudományos közönség előtt tarthatunk előadást. Ezt az előadást mi a tavalyi év folyamán a regionális tudósok előtt is és a közgazdászok előtt is megtartottuk. A cím, bocsánat, elnézést, de Lengyel Imre a kollégám, én Varga Attila vagyok, akik még nem ismernek engem, és a címünk az, hogy a magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai, helyzetkép és alapvető dilemmák. Itt ez a térbeli korlátai egy kicsit olyan titokzatosnak tűnik, hogy hogyan is kerül ide ebbe a képbe. Én próbálnám ezt az elején megmagyarázni. A szerkezet olyan lesz az előadásnak, hogy a földrajz növekedés fejlesztés politika dolgairól fogok egy kicsit beszélni az elején, utána Lengyel Imre fog egy empirikus elemzést adni a magyar gazdaságról, a tények és a gazdasági növekedés alapvető tényezőinek a térbeliségéről, és a végén én veszem át megint a szót, és a gazdaságpolitikai felvetés és dilemmák címmel fogok beszélni. Gazdasági növekedés. Gazdasági növekedés Magyarországon, ez egy nagyon kurrens téma, ugye, hogy mi az oka annak, hogy bizonyos időszakokban, mondjuk a 2000-es évek elején komoly növekedési eredményei voltak az országnak, aztán utána a 2000-es évek, hát különösen a válság után a gazdaság növekedés lanyhult, és ez a lanyhulás, ez csak lassan az utóbbi években kezd megindulni. Ez egy hatalmas nagy téma a közgazdászok körében, sok területet, sok okot vizsgáltak a kollégák, a technológiának a helyét, az innovációnak a helyét, a beruházások, elégségesek a beruházások, milyen szektorban kellene a beruházásokat folytatni, a humántőke képzettségnek a hiányosságait, erősségeit, vagy a lakosságnak a megtakarításait, az alacsony megtakarítás például több tanulmány emeli ki, külső eladósodottság, belső kereslet, intézményrendszer, sok-sok dolog merült fel. Ezek a közgazdászok között közhasznú témák és közhasznú, gyakran vizsgált motívumok és gyakran vizsgált okok. Amit mi vizsgálunk, az egy kicsit szokatlan a közgazdászok számára is, a regionális tudósok számára természetesen nem. Habár én azt mondom, hogy ahogyan mi közelítjük ezt a gazdasági növekedést, az ország gazdasági növekedést, az akár a regionális tudósok számára is érdekes, hiszen egy nemzeti szintű növekedésnek a regionális feltételrendszerét nézzük. Tehát akár a regionális tudományt, meg a közgazdaságtudományt egy kicsit így összekapcsoljuk ebben a munkánkban. És mi a gazdasági növekedés földrajzi tényezőit nézzük. Hát mik ezek a földrajzi tényezőik? Imre majd részletesen fog erről beszélni, hogy mondjak egy-két példát. Például ilyen a szállítási költség. A szállítási költség, amivel nem nagyon foglalkoznak a közgazdászok, de a szállítási költségnek a nagysága például bőven meghatározza azt a vállalatoknak a profit szintjét. Ugye, hogyha egy vállalat egy olyan környezetben, egy olyan régióban dolgozik, ahol az infrastruktúrális fejlettség jó, és viszonylag olcsón lehet eljutatni a terméket egy másik területre, akkor az nyilván egy alacsonyabb profit, magasabb lesz a profitja, mint egy olyan vállalatnak, amelyik egy kevésbé hálás környezetben dolgozik. Nem nagyon foglalkoz a közgazdaságtan ilyesmivel. Akkor egy másik dolog, ami szintén a földrajzzal kapcsolatos, ezek az agglomerációs hatások, a nagyvárosi hatások. A nagyvárosi hatások az, hogy a nagyvárosokban például könnyebb információhoz jutni, az innovációs tudás gyorsabban terjed, erősebb az innovativitás, vagy akár a képzett munkaerőhöz való hozzájutásokkal könnyebb nagyvárosokban. Ez vidéken, kisebb területeken nem jelenik meg. Tehát látjuk, hogy a gazdasági növekedésnek vannak bizonyos tényezői, amelyik nem egyenletesen oszlanak el az országban. És azt a kérdést felvetni, hogy ezek hogyan egy konkrét országban hogyan oszlanak el, és hogyan lehet ez befolyásolni, ez egy érdekes kérdés. És úgy gondoljuk, hogy a magyar növekedés szempontjából ez alapvetően fontos. Na most a mi témánk az nem csak a gyakorlati gondolkodásban érdekes, hanem akár elméletileg is. Ha visszagondolunk arra, hogy a földrajz milyen szerepet töltött be a közgazdaságtanban mondjuk a 19. század elejétől, hát azt kell észrevennünk, hogy a földrajz hatása, tehát akár szállítási költségek, előbb említettem agglomerációs hatások, ezeknek a szerepe Nincsen jelen. Egész egyszerűen mikro-makroekonomia könyvek vannak még mindig, amik ilyen szó nélkül jelennek meg, hogy város vagy szállítási költség például. Mi lehet ennek az oka? Van egy híres tudósunk, akire mi regionális közgazdászok is, és a mainstream fővonalbeli közgazdászok is nagyon büszkék, Paul Krugman, aki végülis megoldotta ezt a rejtét, és ez 1990-es évek elején egy önmodellt hozott létre, amiben a földrajzot beintegrálta a közgazdaságtan testébe, és attól kezdve már nem idegen a közgazdászok számára, és a gazdaságpolitikai gondolkodásban is egyre jobban megjelenik a földrajz szerepe. Van egy mondat a Krugmannak, amire itt utalnék, és ez felvezeti azt az empirikus elemzést, amit mi csinálunk. Azt mondja Krugman, hogyha meg szeretnénk érteni a nemzeti növekedési ütemek különbségeit, jó azzal indítani, miért különböznek a regionális növekedési ütemek. Tehát milyen jellemzőik vannak az országot alkotó régióknak, és ezeknek a különbségnek vajon mi lehet az oka? Tehát a növekedés és régiók, a nemzeti növekedés nagyság az egyes régiók hozzájárulásából vezethető le. Ez, amit mi fogunk csinálni ebben a dolgozatban, megmutatni, hogy a különböző régiók milyen növekedéssel bírnak, milyen tényezők vannak a régiókban, és ezeket vajon milyen szakpolitikai eszközökkel lehetne befolyásolni. És még egy pont, ami ide illik, nem csak a közgazdaságtanban jelentős ez a földrajzi szemlélet, hanem a szakpolitikában is. A 2000-es évek, 2010 körül jelentek meg olyan tanulmányok, amik felhívták a figyelmet arra, hogy az országos szintű növekedésben nem szabad elfelejteni azt, hogy a gondolkodás, meg a szakpolitikát a régiókra kellene, az országos szint alatti régiókra kellene növelni, és egy olyan kellene fordítani, és az országos növekedésben ezeknek a regionális tényezőknek a szerepe, regionális fejlesztéspolitikának a szerepe előbukkan, a hely alapú regionális fejlesztés, vagy akár az agglomerációs alapú regionális fejlesztés és országos fejlesztés. Tehát ez a két szint, ez a régió szint, meg az országos szint, ez a közgazdaságtanban és a szakpolitikai gondolkodásban is összekezd nőni, és mi, amit csinálunk, ez ehhez kötődik. Na most akkor mi az alapkérdésünk? Megnézzük ezeket az országokat. Ezek a kelet-közép-európai országok. Mit látunk? Ugye Szlovákiától egészen Magyarország itt az alján, azért ez nem véletlen, hogy Magyarország itt az alján van kipirosítva. Azt látjuk, hogy a gazdasági növekedés 2000-es adat 100, a gazdasági növekedés a kelet-európai országokban Szlovénia kivételével mind magasabb, mint Magyarországon. Mi az oka ennek? Ezzel a problémával ugye sokan foglalkoztak az előbb említett kollégák közül, illetve előbb említett tanulmányokban. Mi lehet más? Van-e földrajzok ennek a dolognak is? Van-e olyan lehetőség, olyan utakat javasolhatunk-e, vagy gondolkodhatunk-e olyan utakon, amik a regionális fejlesztésben látnák az egyik eszközt ebből a csapdából, amit látunk? Az uniónál magasabb a növekedés, de egyébként a kelet-európai országnál alacsonyabb. Mire építjük a munkáinkat, a háttérkutatásainkat, négy tanulmányt sorolunk fel. Az első egy közös cikkünk, ami közgazdasági szemlében jelent meg, akkor a második Lengyel Imre és szerzőtársainak a munkája, a harmadik és a negyedik az két tanulmány tőlem, az egyik egy folyóirat cikka, a másik pedig egy könyv, ami 16-ban jelent meg. Átadnám Imrének a szót, aki most a konkrétabb vizekre fog evezni.
Tisztelt elnök úr, főtitkár úr, kedves kollégák! Attila fölvezette itt a kutatást, és módszertani háttérre nem térek ki, a lényeget szeretném kiemelni. Az ábrából is láthatom egy ilyen burda szabás mintának is megfeleltető, amikor a 19, a 20 megyét és fővárost nézzük. Szembetűnő, hogy Budapest 2016-ban érte el a 2008-as szintet. Tehát a válság szintjét közel 10 év után tudta csak elérni, és ezen ledöbbentünk, amikor ezt vizsgáltuk. Nyilván ezeket az adatokat tudtuk, de amikor elég időtáv állt a rendelkezésünkre, akkor derült ki, hogy valamit nem jól tanítunk. Attila Pécset, én Szegeden a közgazdászoknak azt tanítjuk, ahol sok a humántőke, nagyváros van, nagy állati központok vannak, kutatásfejlesztés folyik, az sokkal gyorsabb a növekedés. És itt egy ellentétes paradoxont látunk, hogy Magyarországon ez hogy működik és hogy nem. Úgyhogy ezzel a vizsgálattal kezdtünk el gondolkozni 3-4 éve és együtt folytatni. Jó. Úgyhogy ez az előbbi ábra, ez nagyon összetett, nehéz áttekinteni, összezavarja a képet. Úgyhogy ha leegyszerűsítjük, tipizáljuk, 5 típust lehet elkülteni az egyik újraöpörösödási vizsgálatunk során. Úgyhogy ez az 5 típus, ez a budapesti vonzáskörzet, tehát közép-magyarországi régió, amiben van azért nagykőrösi rurális térség is, de azért ennél, hogy mondjam, heterogénabb más felosztás. Van a külföldi működőtők, ami látszik, hogy Észak-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, a sötét szint, a mostanában felpörgő Bács-Kiskun, Bársodobo-Izenklén, mint újraiprosodó, és amin Pécset, Szegeden és Debrecenben is, vagy Budapesten is van, egy ipari leépülés, ami minden nagyvárosban, Európában már lezajlott, tehát egy deindustrializáció zajlik Budapesten, és ezt a 3 megyét néztük még így külön. A népesség nagyság nagyjából hasonló, tehát ez úgy mutatja a dolgokat. Ha így leegyszerűsítve nézzük, akkor az előbb említett Budapest szindróma vagy paradoxon szintén látszik, már kiegészítve a vonzáskörzettel onnan ingáznak az emberek, hogy 2007-ig a főváros hozta magával a gazdaságot, tehát országosan nagyobb volt a növekedési üteme, 2008 után pedig nem, a külföldi érdekeltségű vállalatok összeszerelő üzemei voltak. Tehát Nyugat-Dunántúli megyék hozzáadott értéke nőtt olyan ütemben, ami generálta az ország gazdasági növekedését. És amit még ki szeretnék említeni, hogy sajnos a tudásközpontok, tehát Hajdú-Bihar, Csongrád és Baranya megye, az gyengén teljesít, holott bizonyos humántőke ott központosul is, és tudástőke is. Tehát ebből éreztünk egy ilyen paradoxont, és akkor megnézzük, hogy mire vezethető vissza. Hogy alapvetően arról, hogy többen dolgoznak, nő a foglalkoztatás hatékonyabban, tehát több beruházással, vagy a munkaképes korúak aránya megnőtt. Ez a legegyszerűbb ilyen felbontás dekompozícióval, akkor az derült ki, hogy amióta a magyar gazdaságban újra van növekedés, tehát 12 óta, mindenütt a foglalkoztatás növekedése. Ebben van a közmunka is, mert az is végül is úgy számoljuk a GDP-ben, mindenütt a foglalkoztatás növekedése generálta a magyar gazdasági növekedést az ilyen típusokban, és egyedül Nyugat-Dunántúlon javult a munkatermékenység. Közgazdaságtanban azt tanítjuk, hogy a munkatermékenység hosszabb időtávban az korrelál az életszínvonallal is, és növekedéssel. Úgyhogy ez egy olyan ellentmondás, hogy akkor hogyan gazdálkodunk a hazai javainkkal, hogyha a munkatermékenység nem javul, és hát sajnos a tudásközpontnak nevezett 3 nagy egyetemi várossal bíró megyében is ez visszaesett. Tehát a munkatermékenység nem javul. Ha lebontjuk a munkatermékenységet, mint fontos mutatónkat, továbbra is az érzékelt, hogy a főváros visszaesik, stagnál 2004-es, 5-ös szintre, míg a többi 3 az 2000-es szintre esett vissza, tehát újraöpösödő tudásközpont. Rurális egyedül a Nyugat-Dunántúli megyékben javult a munkatermékenység, amit mi nagyon fontosnak tartunk. Úgyhogy ez volt egy ilyen kérdés, és egyik alapkérdésünk, hogy akkor a Budapest az miért nem, vagy fővárosi régió miért nem húzza a gazdaságot. Ez mindenütt így van, vagy pedig speciális magyar jelenség. Úgyhogy itt Kelet-Közép-Európában megnézve a 6 nagyobb kelet-európai EU tagállamot, azt látjuk, hogy Pozsony, Prága, Varsóval együtt mozgott Budapest 2005-6-ig, és azóta, a válság óta szinte csak stagnál. És ez nehezen magyarázható a szokásos közgazdasági elméleteinkkel. Úgyhogy nagyon röviden a paradoxonnak a problémáink, a dilemmáinkat fölvetve, érzékelhető, hogy bizonyos feldolgozóipari megyék és összeszerelő üzemek, ami kívülről vezéreltek. A magyar bruttó hozzáadott érték 51-52%-át külföldi érdekeltségű vállalatok állítják elő, akiknek nincs itt a hazai bázis, a döntések, a kutatói megbízások, meg összes többi az nem itt dől el. Mindenütt a foglalkoztatás javította csak a helyzetet, ami egyébként önmagában jó, hogy javult a foglalkoztatás, de de azt sem értjük, hogy a nagyetlen városok miért nem tudják húzni a megyék gazdaságát. Úgyhogy kérdés az, hogy ha a főváros visszaesett, akkor a fővárosban is, és esetleges egyetemi városokban nem képzett a munkaerő, nincs elég tőke, vagy mire vezethető vissza. Amit közgazdaságtan valahol szoktunk fenni, az a munka, mint a képzett munkaerő összetétele, rendelkezésre álló tőke, vagy akár a kutatásfejlesztés. Úgyhogy csak egy-két lényeges dologra szeretnék kitérni. Amint látható, amit lényegesnek tartok, az a 30-34 évesek között a diplomások aránya. Az Európai Unió azt tűzte ki 2020-ig, hogy új lisszaboni stratégia, hogy 40%-a legyen. Ha így nézzük, akkor mikrocenzus alapján a centrumban, és ebben benne van Pest megye is, a kisebb települések is, közel fele, vagy majdnem fele a fiatal korosztálynak az diplomás. Tehát képzett, tudása a gazdaságra alkalmasan tartott felsőfokú végzettséggel bíró. És ez nagyon erőteljesen koncentrálódik, 2011-ben még csak 40%-a volt. Tehát erőteljes kibocsátása van a fővárosban, és itt egyre többen dolgoznak ebben a korosztályban. Ha azt nézzük, hogy a nappali tagozatos hallgatók hogyan, hol vannak és hol koncentrálódnak, szintén látunk egy koncentrációs tendenciát, hogy a budapesti felsőoktatási intézményekben van már 57%, és ez is egy nagyon erőteljes térbeli koncentrációt jelent. Azok a térségek, ahol képződik a magyar gazdasági növekedés, tehát Nyugat-Dunántúlon, ott bizony a diplomások aránya is, a fiatal korosztályban is fel annyi, mint Közép-Magyarországon, de a hallgatók aránya is nagyon kevés. Akkor hogyan lesz ebből tartós, fenntartható növekedés, hogyha ha diplomások így nincsenek? Egy megjegyzés, ami a cikkeinkben nincs, mert ez most tavasszal ültünk neki ezt feldolgozni, ez a közgazdasági felsőoktatás, ami minket közelről érint, hogy hol tanulnak a napi tagozatos hallgatók. Nyilván a hallgató eldönti, és döntően oda megy, ahol színvonalas képzést kap, adott esetben budapesti intézményekben kap olyan oktatást. Úgyhogy ha az alapképzést nézzük, akkor 55%-ra fölment a budapestiek, és ez budapesti székhelyű intézmények hallgatói aránya 70%-ra, a mesterszakosék még 73%-ra. Tehát a fiatal közgazdászok tömörülnek, a hallgatók tömörülnek Budapesten is, és vidéken pedig nincsenek. És egy ilyen megjegyzés, ami a felsőoktatásra összefügg, az az, hogy a fejekben egy zavart helyzet van, még mindig úgy képzeljük el, hogy ezek az alapképzés hallgatók, ezek egyetemre járnak. Pedig nem. Tapasztaljuk, meg akkreditációs bizottsági tagként évekig tapasztaltam, hogy az alapképzés az nem egyetem, az inkább erősebb középiskola. Más mentalitás kell, pedagógusok kell lennének oda, és ami részemről nagyon fontos, hogy ennek a képzésének, az ilyen intézményeknek igazodni kellene a munkaerő igényekhez. Tehát a vállalatok kétharmada vidéken van, akkor ez az alapképzés is. Mert a innovációhoz, a piaci, nemzetközi esedéshez, piaci terjeszkedéshez, amit szeretnénk Magyarországon is, ahhoz a piacgazdaságban kellenek üzletemberek, közgazdászok, marketingtől kezdve üzleti tervezésig, piaci trendek elemzésig és így tovább. Nem lesz így nagy a munkaerő, és különböző empirikus vizsgálatok kimutatták, hogy vidéki vállalatok nem kapnak elkészült munkaerőt. Lehet, hogy van neki papírja, de igazából nem alkalmasak rá. És akkor 1000 milliárd forintot szeretnénk innovációs célra vállalatoknak adni, de közben munkaerő pedig nem nagyon lesz. Ez egy ilyen mellék megjegyzés a közgazdászok részére. És akkor egy utolsó ilyen oktatással kapcsolatos, hogy a magyar kormány 2020-ig csak 34%-ot vállalt a 30-34 évesekből, ezt teljesítjük is körülbelül. De közben ez azt jelenti, hogy három ország van mögöttünk Európában. Most már megjelentek hírek, hogy meg kell újítani a felsőoktatást is, hogy nem ne legyen túl késő, balti államok, vagy akár Lengyelországban is már jóval hamarabb erőteljesebben átalakították a felsőoktatást. Tehát ebben nagyon le vagyunk ilyen szempontból maradva. Visszakanyodva a tényezőkhoz, hogy mitől növekszik egy gazdaság, a képzett munkaerő Budapesten koncentrálódik, a beruházásokat, ha nézzük, ott már visszaesés tapasztaltuk 2007-től. a nagy összegű beruházások, a feldolgozóipari beruházások már vidéken voltak, de azért még mindig jelentős a beruházások aránya. Ha azt nézzük, hogy milyen a humántőke és egy kicsit visszakanyarodó technológiai adaptálás és kutatásfejlesztés, szintén az látható, hogy a kutatásfejlesztési költség az nyilván az intézményi rendszerhez igazodik. Ott közel 70% a centrum, a K+F beruházás már kicsit átalakult, 2000-es évek, 2005-től-6-tól, ott már csak 52%. De amit ki szeretnék emelni kutatásfejlesztésnél, hogy a dinamikus és a pörgő gazdaságú térségekben kutatásfejlesztés az minimális. A nyugat-dunántúli térségben csak 8%-a az országosnak. Tehát alig van ilyen típusú kutatásfejlesztési költség, és ebben benne van a vállalatok, profitorientált vállalatok költsége is. Ha a kutatók és tudományos fokozatúakat eloszlását nézzük, szintén azt lehet mondani, hogy a dinamikus megyékben alig vannak kutatók, akkor hogy fognak innoválni? Egyértelmű, hogy nem csak helybeli kapcsolatok lehetnek, hanem vidéki, ipari cég és budapesti egyetem között is. Kisország ez, tehát lehetnek intenzív kapcsolatok, de azért bizonyos laboratóriumotok, ezzel több mindennek helyben kellene lenni. Nagyon erőteljes térbeli egyenlőtlenségek alakulnak ki. És még egy ilyen megjegyzésem, hogy az Európai Uniós támogatás, ami a vállalkozóknak lett kiírva, ott már a közép-magyarországi régió, mint fejlett régió nem nagyon pályázhatott volna cégeivel. Ennek lényre, ha megnézzük, 2004-től 3 ilyen nagyobb programot lehet kiemelni, a 2004-7 között a Nemzeti Fejlesztési Tervben, és 2008-tól először Új Magyarország Fejlesztési Terv, vagy Új Széchenyi Terv, azt látjuk, hogy erőteljesen a centrumban, ahol a projekt helyszíne volt, a centrumban csapódnak le ezek a vállalkozás fejlesztési források, tehát ott valósulnak meg a projektek, míg a egyéb térségben kevésbé. Úgyhogy ez egy olyan típusú alapkérdéseket és dilemmákat vet föl, hogy akkor miért nem Budapest húzza magával a gazdaságot, holott más országokban ez így működik, milyen tényező miatt vezethetjük ezt vissza, holott a fővárosba koncentrálódik mindenfajta minőségi, termelési tényező, amit a közgazdaságtan fontosnak tart. Miért itt csapódtak le ezek a vállalkozásfejlesztési pénzek? Nyilván napi sajtóban, meg máshonnan mindenkinek van elképzelése, de szintén nem azt a célt, amit a kohéziós politika kitűzött, nem azt a célt valósítjuk meg. Ugyanígy, ha a külföldi érdekeltségű cégek, néhányan elmentek az elmúlt évtizedekben, mennyire tartós az által generált növekedés, vagy csak egy átmenet, és utána nincs további multiplikátor hatásuk. És hát továbbra is nagy kérdés az a vidéki egyetemek, ahol tudásközpontnak kellene lenni. És a vidéki egyetemeknek nem az a lényege, mondom én, mint nyugdíj előtt álló professzor, hogy ott vannak professzorok is, okosakat mondanak, hanem adott régióból, adott korosztály legtehetségesebb hallgatói ott vannak, Szegeden is 20 000 hallgatóból ott vannak. Azokra lehetne innovatív tudásalapú szolgáltató cégeket generálni, be is indult már több vidéken, informatikában, meg másban is. Úgyhogy ezt így ismertető befejezés átad, visszaad Attilának a szót, tehát nem az a gond, hogy térbeli koncentráció van, és az se, hogy a területegyenlőségek nőnek. Ez természetes, mindig változik. Enyedi György akadémikus volt mentorunk, mondta, hogy ez teljesen természetes dolog. Hanem az a kérdés, hogy a hozadék, ahol koncentrálódnak a termési tényezők, az jobb, ha hogy mondjam, többet ír az ország, ha koncentrálódik a tényező, vagy akkor ér el többet, egész országra kiterjedő gazdasági növekedést, ha szétterül a gazdasági növekedés. Úgyhogy ez az alapkérdés, amit át kellene gondolni.
Nagyon szépen köszönöm, visszatérek. Hát ezek a gazdaságpolitikai felvetések, dilemmák következnek. Ezek felvetések és dilemmák. Igazából mi, amire törekedtünk, annak a felmutatása, hogy egy ország, Magyarország gazdasági növekedésé, és én, hogyha változtatni akarunk, akkor regionális szempontokból kellene közelíteni a változtatáshoz, és az elemzések itt többfajta régiótípust fogalmaztak meg, és ezek a felvetések és dilemmák ehhez fognak kötődni, hogy vajon ezekben a régiótípusokban miként lehetne elindítani a növekedést, vagy mik az akadály, mik a korlátai ott a növekedésnek, illetve, hogyha már lennének, amik még nincsenek egyébként, ilyen elgondolások a különböző típusokra, akkor aztán hogyan tudnánk változtatni, hogyan tudnánk választani az eszközök, hogyan tudnánk megválasztani az adott eszközöknek a szétosztását, a finanszírozásnak a szétosztását különböző régiók között. Hát az első dolog, ez a kérdés, amit fölmerül, az uniós gazdaság és vállalkozásfejlesztési források a kevésbé fejlett térségek gazdaságát úgy tűnik, hogy nem növelik érdemben. Mit lehet csinálni? Esetleg a pályázatok, a jelenlegi pályázati rendszerrel lehet gond, hogy ez túlságosan centralizált, vagy nincsenek integrált programok, olyan programok, amik az infrastruktúrát, humántőkét, K+F-et, vállalkozás ösztönzést valamilyen módon csomagba tennék. Kérdés. Vagy régióspecifikus stratégiákra lenne szükség? Az irodalomban nagyon erős ez a helyalapú stratégia, helyalapú gazdaságfejlesztésnek a gondolata, ami azt mondja, hogy a helyi jellegzetességeket kell figyelembe venni, és helyspecifikusan kell fejlesztéseket kidolgozni, és nincsenek olyan módszerek, amik mindenhol alkalmazhatóak lenne. Ami nagyon, nagyon izgalmas még, ez a második pont, hogy a legdinamikusabb régiók INRE elemzéséből kiderült, ezek a multinacionális vállalatok által dominált régiók, ipari régiók, ez mennyire lesz hosszú távon fenntartható. Nyilvánvaló sérülékenység van. Egyrészt a problémát láttuk, hogy innovatív növekedési tényezők azokban a régiókban hiányoznak, felsőoktatás, kutatásfejlesztésnek a problémái ezekben a régiókban kijöttek az elemzésből, és mit lehet csinálni? Mi a garancia annak, hogy ezek a vállalatok itt maradnak Magyarországon? Hát erről nagyon sokat írnak szintén a szakirodalomban, sokan gondolják azt, hogy a nagy multinacionális cégeknek vagy egységeknek a bevonzása az hosszú távú megoldás lesz az ország vagy a régiónak az életében. Nem, csak akkor, hogyha a környezetet ezeknek a vállalatoknak a helyi környezetét javítjuk, és alkalmassá tesszük humántőkefejlesztéssel, vagy a helyi beszállítóknak a támogatása révén, egyetem-ipar kapcsolatok révén. Nagyon nagy a gond például a győri régióban, hogy viszonylag kevés a helyi beszállító. Ezen kéne gondolkodni, hogy miként lehet ezt a beszállító és a vállalat közti kapcsolat, vállalatok közti kapcsolatot erősíteni, vagy létre. Tehát egy gyökeret, egy környezetet, helyes és tartós környezetet biztosítani a vállalatoknak, mert egyébként, hogyha ez a tartós környezet, ez a környezet nincsen meg, akkor a vállalat könnyen mozdul esetleg másra. Tehát ez egy sérülékenységet jelent. A főváros térsége nagyvidéki egyetem, ez is egy nagy kérdés. Ugye az egyetem az önmagában nem elég a gazdaság növekedésére. Emlékszem, hogy az USA-ban voltam, a PhD-mat csináltam, akkor nagy téma volt az, hogy Baltimore-ban van egy híres egyetem, a Johns Hopkins Egyetem, és az a biológiai orvostudományi kutatásokban élen járó volt akkor is, és ez az egyetem akkor egy oázis volt a sivatagban. Körülötte nem volt gazdasági pezsgés. Most, hogyha visszamegy valaki 25 év múlva, látja, hogy itt egy biotechnológiai régió alakult ki. De ez önmagától nem jön létre, tudatos stratégiákra van szükség. Hogy ez helyre jöjjön, iparfejlesztés, szektorfejlesztés, külföldi tőkének a tudatos oda vonzása, kutatóközpontoknak az oda vonzása. Talán ilyesmi kellene a vidéki egyetemeken is. Nem elég, hogy jók az egyetemek a helyi gazdaságfejlesztésben, a szerepük tudatos stratégiák mentén alakulhat ki. Közlekedés fejlesztés, ez is egy érdekes dolog. A regionális irodalomban sokan mondják, hogy hát utat kell építeni, autópályákat kell építeni, és akkor minden megoldódik. Emlékszem, hogy amikor 10 évvel ezelőtt Pécsre megépítették ezt az M6-os autópályát, akkor becitáltak a helyi tévébe többször, és mondták, hogy professzor, ugye, akkor ez most meg fogja oldani Pécsnek a helyzetét. Hát azt mondtam, hogy szerintem nem fogja megoldani, mert akkor, hogyha nincs az a helyi ipar, amelyiknek a szolgálatában van ez, vagy lenne ez az autópálya, anélkül, helyi gazdaságfejlesztés nélkül nem lehet az autópálya hatást nézni. És hát, hogyha valaki, nem tudom, hogy szoktak-e arrafele autózni, nagyon kényelmes Dunaújvárostól lefele, mert szinte el is aludhat az ember, mert alig vannak az úton. Tehát önmagában a közlekedésfejlesztés nem elégséges, hanem emellé is olyan csomagokat, fejlesztési csomagokat kellene az adott régiókban kidolgozni, amik hasznosítják ezt a lehetőséget. Tehát az autópálya az lehetőség. És akkor oda térnék, amire végül is erre a szemlélet változásra, vagy szemléletmódra szeretnénk utalni, hogy amikor egy ország növekedéséről és a fejlesztéspolitikáról gondolkodunk, akkor nem tér nélkül egy pontgazdaságban kell gondolkodni. Sok tanulmány van, aki azt mondja, hogy Magyarországon baj van az innovációval, baj van a humántőkével, ezzel-azzal. De ezek régió specifikus problémák. Láttuk, hogy különböző típusú régiók vannak, és mindegyiknek megvan a maga jellegzetessége. Van, ahol a humántőkéből kevés van, de van, ahol meg töménytelen sok humántőke van, és mégis korlátokba ütközik a növekedés. Tehát, hogyha egy ország növekedés, ország fejlesztésében gondolkodunk, akkor ezt a regionális szemléletet nem lehet elfelejteni, figyelembe kell venni. Na most akkor a régió specifikus beavatkozásokra van szükség a nemzeti szintű növekedés előidézése szempontjából, és amikor tervezzük ezeket a beavatkozásokat, akkor bizony régió specifikusan kell ezeket a terveket elkészíteni. Viszont felmerül az a kérdés, hogyha van egy bizonyos költségvetésünk, azt hogyan osszuk el a különböző régiók között, mert nyilván ezek a költségvetések nem korlátlanok. Azon kell gondolkodni, hogy mely régiókra, a régióban milyen célokra, milyen időbeli ütemezéssel használjuk fel ezeket az eszközöket. Ami az én kutatásaim ide ebbe a dologba kapcsolódnak, azok olyan gazdasági modelleknek a kidolgozása, amelyek ebben a problémában segítségre szolgálhatnak. Tehát a forráselosztás hatásainak a tanulmányozásához olyan módszerekre van szükség, amelyek kimutatják, hogyha avariáns, mondjuk a feldolgozóipari megyékre fordítjuk a fejlesztési erőforrásunk egy bizonyos részét, és kevesebb erőforrást rakunk más területekre, ennek milyen makrogazdasági hatása van, vagy vice versa, vagy egy harmadik lehetőség. Tehát ezekre az eszközökre szükség van. És mondok egy példát, amit csináltunk, Szerb László kollégám itt ül mellettem, ő az egyik szerzőtársam ennek a tanulmánynak a megírásában. Azt csináltuk, hogy három európai országban különböző módon osztottuk el az erőforrásokat, jelesül itt vállalkozás fejlesztésről van szó. Az első esetben azt csináltuk, hogy a három országban a legfejlettebb régiók vállalkozásait támogattuk meg egy bizonyos erőforrással, és azt látjuk, hogy ez ilyen 4% körüli országos növekedést eredményez. Tehát itt egy regionális politika, regionális beavatkozásról van szó, és kiszámoltuk az országos hatásait, és azt látjuk, hogy a 4-5% közötti hatások, Magyarország viszonylag kisebb, Németországnál magasabb, de Magyarország az európai átlag alatt van, mert az európai szintű hatás is kidolgozott. Tehát ez egy olyan politika, amelyik a fejletteket viszi górcsőolat. Másik politika, amit csináltunk, hogy a legfejletlenebb régiókat fejlesztük, a legfejletlenebb régiókban a vállalkozási szinten. Hát itt úgy látjuk, hogy ez az átlagos dolog, ez sokkal alacsonyabb, 1-2% között van. Ugye itt ilyen 4-5% között, itt 1-2% között. Ezek az információink, hogyha megvannak, hogy különböző regionális fejlesztési beavatkozások milyen makroszintű, milyen országos szintű eredményeket hoznak, már előrébb vagyunk a tervezésben, a végiggondolásban, a szűkös költségvetési forrásoknak az elosztásában. Ugye Magyarországnak a fejlesztésében gondolkodunk, akkor itt is fontos lenne az, hogy a szemlélet változzon, a nemzeti szintű tervezésben és szakpolitikai beavatkozásunkban a regionális oldal sokkal nagyobb szerepet kapjon, fontos szerepet, és ezek az elemzési eszközeink is feltárásra, kidolgozásra kerüljenek. Imre már megismételte az első záró gondolatot, hogy nem az a gond, hogy kicsik vagy nagyok a területi egyenlőtlenségek, hanem hogy a felhasználásnak a hatékonysága a probléma. És a másik záró gondolat az pedig az, hogy Magyarország gazdasági növekedése a lehetőségekhez képest továbbra is visszafogott és sérülékeny marad mindaddig, amíg a mértékadó közgazdasági elemzők és a gazdaságpolitikai alakítói nem veszik figyelembe a magyar gazdaság térbeli működésének a sajátosságait és az e sajátosságokkal összefüggő régiós-specifikus szakpolitikai intézkedések szükségességét. Köszönjük szépen!